Sok szeretettel köszöntelek benneteket. Vendégünk Pál Dániel Levente, író és lokálpatrióta, vagy fordítva, de ő ezt majd el fogja mondani. És azért van most ő itt, mert az egyik ismerősöm ez év elején jelezte, hogy a Gólya nevű romkocsmában, nem pontosan romkocsma, de én ez egyszerűső kedvéért így mondom, lesz egy könyv bemutató. A könyvnek a címe pedig az, hogy az Úr 8. kerülete. És hát jó, ráálltunk, elmentünk. Maga a könyv címe is szerintem nagyon találó. Tehát én azt mondom, hogy nagyon jó pofa, van benne egy ilyen kis humor az én szememben. És most itt van a lehetőség, hogy beszéljünk erről a könyvről is, meg talán sok minden másról. Inkább lokálpatrióta, vagy író, vagy ez teljesen fölösleges ketté választani?
Nem vagyok annyira lokálpatrióta, mert még nincs 10 éve, hogy ott lakom. Mindig azt szoktam mondani, hogy pont 8 éve lakom ott. Tehát nem vagyok ott őskonos, oda született, tehát 10 éve ott élek. Eléggé benne a jó részében, ahonnan ezek a történetek származnak. Én először író se voltam, hanem műfordítással foglalkoztam, könyvek szerkesztésével, és megjelent 4 verses kötetem. Hát az, hogy én a kerületnek a hétköznapjait, valóságát, történetét, milliójét, helyszínrajzát, bármiét feldolgozom, eszembe nem jutott volna. Teszem azt, hogyha Cseperre költözöm, mert úgy hozza a sors, akkor most egy csepeli regényről beszélgetnénk. Az Úr Csepel biciklije.
Tehát akkor ebből azt a következtetés vonom le, hogy a téma az utcán hever?
A téma pontosan az utcán hevert, ezek találtárgyak, mind a szövegek. Az írásnál is figyeltem arra, hogy ezt a fajta találtárgyiságot hangsúlyozzam. De hogy nem mindegyik történet tőlem származik, tehát van, amit ismerősök meséltek, amikor ez elharapózott és egyre népszerűbb lett, a Facebookon van ennek egy blogszerű oldala, akkor is mondom, adatközlők is megjelentek. És akkor meséltek történeteket, de én mindegyiket úgy írtam meg, hogy a könyv elbeszélőivel történt. Tehát a könyv elbeszélője találta őket az utcán. Ez egyfajta hitelesítési gesztus volt a részemről. Nemrégen adtam az egyik orvos ismerősömnek is egy könyvet, aki a következő találkozás alkalmával megjegyezte, hogy azt hittem már régen leszokott a cigarettáról. Mégis olyan sokat dohányzik a könyvben. Számos történet kezdődik azzal, hogy kimentem a kisboltból, rágyújtottam. Megálltam a busz megállóban, rágyújtottam. Tehát mindenhol előjön a bevezetésnek, tehát a bevezetés az egy alaphelyzet, hogy Práter utca, kisbolt, hajnali 6. Megjelenik a hős, valamit csinál, bemegy, vásárol, viszik egy kávét, és rágyújt. És elgondolkoztam, hogy miért éreztem annak a fontosságot, hogy ennyiszer rágyújtson az elbeszélő a könyvben, és eljöttem, hogy nem azért, mert én valójában annyit cigarettáztam, vagy nem cigarettáztam annyit, ez teljesen mindegy, hanem a kukkolásnak, vagy a kihallgatásnak a szerves része az, hogy az ember rágyújt. Ha kijövök a kisboltból, és ott beszélgetnek, és érdekes a beszélgetés, akkor én idegen elemként nem állhatok meg csak úgy, hogy hát nézem a fákat, rugdosom a homokot, hanem ha már veszek egy ilyen műanyagpoharas kávét, és rágyújtok egy cigarettára, vagyis hát az elbeszélő ezt csinálja, akkor nekem már van arra apropóm, hogy ott maradjak, és nem zavarok senkit, mert ugyanúgy a közegnek a részét képezem. Rágyújtok, hát én most cigarettázom, és ők folytatják zavartalanul a beszélgetést. Tehát én gond nélkül, kvázi diktafonként ki tudom őket hallgatni adott esetben, és nekem mindig az volt a célom, hogy ezek a történetek, amennyire az utcáról felszedett történetek, annyira hiteles történetek is legyenek. És ennek például ez egy ilyen elbeszélői apró technikája, köszönhetően rájöttem az orvos ismerősnek.
Ettől függetlenül ez akár egy esetben is működött a valóságban?
Persze.
Tehát, hogy alkalmaztad?
Persze. Csak ez nem volt ennyire tudatos, amikor írtam. Akkor csak egy alapszituációt kerestem, és egyszerűhöz nyúltam, vagy egy visszatérő elemhez voltam, de most már így utólag az ő Vindirek közreműködésével ez egy ilyen írói fogás is lehet.
Most nem tudom, hogy hány történet van, bár el kell mondanom, hogy anno elkértem tőled, és el is küldted az elektronikus változatát, de ritka esetek egyike, hogy törlődött, és sajnos be kell vallanom, őszintén nem tudtam elolvasni. Tehát én úgy gondolom, hogy a vastagságát a kötetnek azért tudom, tehát gondolom, egy ilyen 40-50 történet biztosan szerepel benne,
ha nem 152.
152.
De miért nem szóltál? Hát átküldtem volna azonnal újra. Akkor ezt ma este pótoljuk.
Meg lesz, jó? Na most...
Én is kérem szépen, bocsánat.
Jó. Na most hanyadik hallott, vagy neked elküldött történet után kaptál a fejedhez, hogy na akkor most lemegyek és sétálok egyet, hogy hát ha látok, hallok valamit. Mert gondolom azért vannak ebben olyan történetek is, aminek te jártál utána. Illetve szemtanúja, fültanúja volt.
Alapból meg se kellett erőltetnem magam. Tehát annyira szembe jönnek a kerületben, vagy velem annyira szembe jöttek ezek a történetek, hogy nem voltak ilyen, nem is tudom, ilyen antropológiai séták, vagy szociológiai séták. Hogy én most lemegyek, és megfigyelem az őslakosokat, őslakosok, őslakossága közben, és akkor utána dokumentálom az ő őslakosságukat. Tehát egy idő után én is ugyanannyira lakosa voltam a kerületnek, éltem a természetes életemet, vásároltam, jöttem, mentem, néha későn értem haza, néha korán indultam el, teljesen változatos. Egy idő után viszont elkezdett foglalkoztatni, nagyjából akkor, amikor ennek már híre ment, és felkértek kerületi ilyen alternatív városi séták vezetésére, azt csináltam pár évig. Itthon is, magyaroknak is, magyarul, meg az ELTE-n tanuló külföldi vendéghallgatóknak is angol nyelven. És akkor azért annál jobban, hogy ilyen sztorikat mesélek az utcasarkokról, vagy anekdotázgatok, annál jobban fel kellett készülni. És akkor a lehető összes könyvet, szakirodalmat megszereztem, letöltöttem, kikölcsönöztem, elolvastam, kijegyzeteltem. Ott pedig azért akadtak olyan történetek, amik máshogy nem jöttek volna szembe. Egy példát mondok, az Országos Pszichiátria és Neurológiai Intézetben van eltemetve Csát Gézának az agya. Ez egy annyira szórakoztató történet, ezt egy fiatal autodidakta, 18-20 éves srác nyomozta ki, és a Tolnai Ottó és Eszterházi Péter segítségével egy emléktáblát is állítottak, vagy állítattak Csát Géza agyának sírhelyé fölött. Mert ugyanis az történt, hogy a Vajdaságban meghalt a háborúban. De ő egy utolsó szándékkal a tudományra hagyta az agyát, talán a máját, talán a vesét, a belső szerveit, talán a szívét, és ezt felpostázta abba az intézetbe, ami a 8. kerületben van, valamikor a századfordulón adták. Nem. Századforduló után adták át, és a Magyar Pszichológia Pszichiátria szülőháza, vagy szülőfészke volt, és ő meg ott volt gyakornok, meg rezidens orvos, ott is lakott. És akkor az ő főorvosának visszaküldte, csak hát első világháború volt, utazás közben ez megsérült, és mikor felért a címzethez, akkor már így ilyen puha trancsírrá változott. Hát akkor mit lehet tenni? Kedvelték és becsülték és tisztelték az emlékét, az ifjú, szép reményű Csátnak is elföldelték a kertben. Ezt ki kellett nyomozni. Ez nem egy olyan történet volt, ami az utcán hevert volna. Igazából ez a belső kertjében van az intézetnek, tehát még nem is lehet látni ezt az emléktáblát, hogy az emberben elindulhasson egy gondolkodási folyamat. Ezt például találtam. A második, már hamarosan kész lesz a következő könyv, az sokkal több ilyen kultúrtörténeti, kerülettörténeti csemegét fog tartalmazni.
Akkor azt lehet mondani, hogy Csát Géza hű volt irodalmi magához, tehát a végrendeletében, mert ugye olvasva a novelláit, írásait, hát nem egy vidám történet sorozat.
Nem.
És tehát ez pont beleillik. Tehát meglepődtem, mert nem tudtam, hogy ez így történt meg, de hát abszolút ő volt a végrendeletében is.
Ez is még azzal is, hogy milyen lúzer módon fejeződött be, még a tudomány is se lett, amit felajánlott neki végül.
Ha itt már szó volt egy
történet. Csátgéza agya című.
Legyen még egy, amivel viszont te találkoztál egy történettel. Ami úgy valahogy úgy nagyon megfogott, nem a sztori nagysága akár feltétlenül, de valami miatt úgy nagyon úgy mélyen beléd ment, és úgy esetleg sokáig ott fog maradni.
Két lehetőségünk van.
Bocsánat, betörtek, azt hittem mellettem a szomszédbe, és nem tudtuk ott hagyni a nyitott lakást.
Jó, foglaljunk. Bocsánat.
Hova ülhetek?
Oda nyugodtan. Tehát vagy elmesélem röviden, vagy felolvasom, ahogy megírtam, az kicsit hosszabb. Mind a kettő.
Jó, akkor szavazzunk, vagyunk itt szerencsére jó néhányan.
Olvassam, mert szerintem ilyen.
Az egy picit kidolgozottabb.
Jó.
Ja, csak meg kell keresnem.
Ugye jó, közben bocsánat, kérdezem, hogy a Corvin áruház is a 8. kerülethez.
A Corvin negyed?
Nem, az új. Nem, a Corvin áruház.
Igen.
A Blaha Lujza.
Igen.
De ott a határ, ugye a másik oldal.
Jó, a Rákóczi út, ugye igen. A választóvonal, a másik oldal az 7. kerület.
Igen.
Mert hogy éppen ma a Corvin áruházról emlékeztek meg, és onnan jutott eszembe, hogy
legnagyobb áruház, legnagyobb választék, amiben a skála fel nem érkezik.
És azt nem tudom, amíg megkeresi, csak addig beszél. Nem, csak azt akartam megmondani, hogy az Budapesten az első mozgó lépcső a Corvin áruházban volt.
Ejha.
Most született meg a 3. 8. kerületi könyv ötlete.
Sőt, a első szocialista férfi modell Schmidt Pál volt, aki a Corvin áruház kollekcióját, még ifjú atléta korában, fiatal volt, kellett a pénz.
És mozgó bábok voltak a kirakatban, tehát...
Ja, befújt a szél és
nem, mozgott. Nem, hanem élő emberek, akik be voltak kigyöltözve, és akkor cserél. Ma hallottam, tehát az ott dolgozó, kirakatrendező, mesélte, hogy mozgó bábuk voltak, mozgó emberek, akiken bemutatták a ruhanemüket például.
Igazi luxus áruház volt.
Nem tartom fel.
Köszönjük szépen. Ezek érdekes dolgok volt. Picit úgy választottam a témát, ami illik a helyszínhez, ahol vagyunk. A szöveg címe az, hogy egy idősebb vak úr.
Ó.
A Baros utcán sétáltam végig. Jó kedvem volt. Fütyörésztem, talán dúdoltam is. Elhagytam a buszmegállót, és a felgyülemlő tömegben botladoztam tovább. Kerülgettem a nagy zsákkal megrakodott cigány fiúkat, a paplangöngyölögeket, kiskocsikantoló asszonyokat. Friss áru érkezett, gondoltam magamban, mennek eladni valamelyik aluljáróba. Vagy tudom is én hova. A körúti piros lámpánál egy idősebb vakúr állt, várakozott, igyekezett kitapogatni a járda és az utca találkozását. Jó kedvem volt, mellé húzódtam, megköszörültem a torkomat és megszólítottam. Jó napot kívánok, segíthetek? Felemelte a fejét, várt egy pillanatot. Majd bizonytalanul visszacsuklott az álla. Csak izmos nyaka tartotta a koponyáját. Ahogy egy sziklalóg erős gyökereken a Szentlélek közbeavatkozása nélkül, dacolva viharral, széllel, Isten haragjával, magát elengedve, ezer szállal mégis a szirt fokához zárva. Nem engedtem, hogy annyiban maradjon, megismételtem. Jó napot kívánok, segíthetek? Napszemüvege lencséjén megcsillant egy vízcsepp, mit előbb a virágos spriccelhetett rá véletlenül, ahogy fülével irányomba fordult. Köszönöm szépen. Belém karolt, zöldre váltott a lámpa, elindultunk át az úttesten. Milyen forró süt a nap, mondta. mikor botjával kitapintotta a járda szegélyét és fellépett. Biztos szépek ilyenkor a lányok. Hajjaj, válaszoltam. Ha ráér egy keveset és nem bánja, elmesélné milyenek? Persze, persze, ott le tudunk ülni, és majd mondom, amit látok. Leültünk, elhelyezkedett kényelmesen, hozzám közelebb eső keze mutatóujjával dobbantott kettőt, és elégedetten csettintett a nyelvével. Én meg mesélni kezdtem válogatás nélkül, jó kövér fantáziával feldíszítve, ha éppen úgy ragadott el a látvány. Meséltem neki egy fiatal lányról. Miniszoknyában tipegett el előttünk, tűsarkúban egyensúlyozva, és minden lépésnél formás, hosszú combjain meg-megrándult egy izom. Derek a szabadon kínálta magát a felcsúszott ruhából, és izmos hátán, éppen csak feneke és szoknyája fölött, a két gödröcske két mélas szem volt, rebbenő árnyakkal pislogott minden csípő ringásánál. Majd egy asszonyról, aki szalcsokat cipelt. Ráncolta erősen magas homlokát, előre nézett, mintha célvonalat látna, és ki felé jött, előle ki nem tért, csak haladt meretten egy irányba. És egy nénikéről, ahogy lopva, egy villanypózna árnyékába állva, előbb körbenézett, látja-e valaki illetéktelen, majd kis kerek tükröt halászott elő, púdert igazított, és tövig kopott rúzzsal áthúzta az ajkát. Majd egy kismamáról, ahogy a babakocsit tolva büszke pillantással viszonozta egy, majd megint egy férfi éhes pillantását. És meséltem volna estig, másnap újra. Az úr pedig hallgatott figyelmesen és időnként dobbantott kettőt hozzám közelebb eső keze mutató ujjával. Vagy a nyelvével csettintett egyet, nagy elégedetten. Repült az idő, egy fél óra telhetett el mindösszesen, mikor tücsök kezdett ciripelni zakója belső zsebében. Kíváncsian ránéztem, hallja-e, tudja-e mi ez. Megköszörülte a torkát, felén fordult. Ez a feleségem. Elkészült az ebéd, indulnom kell. Megtenné, hogy visszakísér a túlsó oldalra? Ott már ismerős. Onnan hazatalálok.
Ha jól emlékszem, ez a könyvbemutatón is elő lett adva a színészek által.
Igen.
Miért lett a címe az, ami? Tehát, hogy az Úr 8. kerülete. Tehát az Úrral mit szerettél volna?
Amennyire én láttam, meg ami átjárja a könyvnek a világát is, hogy rengeteg babona úristenezés, vallásosságnak különböző formái tűnnek föl a kerületben. Onnantól kezdve, hogy folyamatosan átkozzák egymást, amiben nagyon sokszor ott van az Úristen is, és folyamatosan áldják is egymást, egészen odáig, hogy rendszeresen vetnek keresztet, vagy minden alkalommal, vagy elég sokan vetnek keresztet, amikor elmegy a jármű egy katolikus templom mellett. És nagyon sok olyan történet is van benne, amihez valamiképpen köze van az Istenhez. Egyrészről, másrészről pedig volt egy film bő 10 éve, az Isten Városa című brazil film, ami a, nem tudom, hogy láttátok-e akár, az a legnagyobb brazil szegény telepen, favelában játszódik, a Cidade de Deusban, az Rio egyik külvárosa. És picit arra is hajazott ez a címadás, hogy hasonló módon elzárt és saját belső törvényekkel rendelkező kerület a 8. És nem annyira a társadalom beremén, és nem annyira, hogy nem mehetne be ide rendőr, de van valami, tehát egy ilyenfajta dolgot is szerettem volna hangsúlyozni ezzel a címadással. A következő könyvnek az lesz a cím, hogy az ember 8. kerülete. Vagy az, hogy egy ember 8. kerülete.
Jó, kérdezzetek, hogyha van.
És ebben a könyvben van a Rákóczi tér világa is, és itt nem a negatív dolgokra gondolok konkrétan, hanem...
Tehát nem a csarnokra gondolsz?
És az árakra.
Igen.
Nem, de
kinek
van
negatív?
Azért ott egy park is, és a gangos házakról lementek oda az emberek, beszélgettek, tehát abszolút jó szándékkal.
Akkor ebből az, hogy mennyire multidéző, ugye, mert az a világ, amiről Magdi kérdez, az...
Miután nem ismerem a művet, kicsit egy bajba is vagyok.
Ami engem izgatott, az picit az egyedi és az abszurd. Tehát nem egy... A hamis nosztalgiát ezt messze el akartam kerülni. Az olyan világok ábrázolását, amit én nem ismerek, vagy nem láttam közelről, messze el akartam kerülni. Az elmúlt, és tudom mióta, 20 évvel ezelőtt a Rákóczi tér ez a rossz lányoknak a gócpontja volt.
Igen.
Aztán elkezdődött a metróépítkezés, és a Rákóczi tér egy óriási gödör volt, amit körül zártak Pozdorja palánkokkal. Aztán a Rákóczi tér egy pár évvel ezelőtt, a Rákóczi tér egy szép közpark lett, szökők utakkal, ahol először még lehetett fürdeni, aztán megtiltották, hogy lehessen fürdeni. Tehát imádták a kerületi gyerekek, hogy ott lubickoltak. Ücsörögtem ott párszor, vagy párszor ott találkoztam, nem találtam. Vagy íróilag nem találtam izgalmas. Nem történt ott olyan dolog.
Én a korábbi időszakra gondoltam, amikor kérdeztem, mert jó néhány kollégám fiatalkoromban lakott ott, és többször mesélték, hogy lent a parkba összegyűltek, beszélgettek, kártyáztak, söröztek, tehát egy ilyen közösségi élet, klubát végül is valamilyen szinten klub jellegnek is lehetne mondani. Erre gondoltam, de akkor ez így tártalan, mert nincsen.
Nem, ez így nincs benne.
Nincs benne.
Hát ugye a szocializmus idején volt jellemző nagyon
igen,
Van. Ennek a könyvnek milyen, tehát beszélhetünk arról, hogy helyben, a 8. kerületben ennek lett valamilyen fogadtatása, valamilyen visszhangja, mert hát ugye elsősorban azoknak az embereknek szól, akik ott vannak, vagy róluk íródott, függetlenül attól természetesen, hogy bárki beríthet belőle magának, és találhat hasonló helyzetet a saját területén, ahol ő lakik.
Sokféle és szórakoztatóbbnál szórakoztató visszajelzések vannak. Bármelyik ismerősöm költözött a 8. kerületbe, azonnal megvette, hogy ez egy ilyen jó tájékozódási pont lesz a kerülethez. Ha olyan volt az ismerősöm, hogy a felnőtt vagy egyetemista korú gyermeke költözött a kerületbe, akkor mielőtt akart volna költözni, mielőtt oda költözött volna, megvette, hogy ne költözzön, lássa milyen. Ez általában nem hatott. Aztán azt láttam, hogy a kerület polgármestere Pocsis Máté rendszeresen osztotta a Facebookján az újabb és újabb megjelent történeteket, ez egy jó pofa mellékzönge. Aztán azt tudom, mert tartottam több bemutatót is a kerületbe, hogy a helyi rendőrök közül nagyon sokan megvették maguknak, a helyi pedagógusok közül, vagy iskolaigazgatók közül nagyon sokan megvették maguknak, sőt, adják a gyerekeknek is, meg a szülőknek is, hogy ilyen a kerület. Tehát ez egy ilyen nagyon különös érzés, hogy ebből tájékozódnak, akár jó, akár rossz példaképpen. És vannak olyan egészen különös visszajelzések, nemrégen csinált velem interjút egy újságíróként is dolgozó cigány, fiatal cigány festőfiú, és mondta, hogy az édesapjának megvette a könyvet. Úgyhogy odaadta a könyvet, és hogy az édesapja elolvasta, és nagyon tetszett neki, de az öregnek, aki egy munkás ember, ez volt a második könyv az életében, amit olvasott. Az első könyv a 80-as években Bruce Lee élete volt.
Alapművek.
És a cigány muzsikusok parkja, ugye ott van egy szobor kiállítás, az is bemutatódik ebben?
Az többször szerepel. Azt hiszem pont az is... Az azért szerepel benne, mert arra volt abszurd reakció a kerületben. Tehát ahogy hirtelen az korábban az a megálló, az a Koszorú utca volt, és hirtelen a buszoknak a géphangja elkezdte bemondani, hogy muzsikus cigányok parkja. És a busz közönség kezdett nagyon hülyén reagálni arra, hogy ez miért is lett ez, meg viccet csinálni belőle. És ez például így, tehát ez olyan volt, ami engem is izgatott, hogy ezt meg kell örökíteni.
Igazából én is megrémültem, mert Koszorú utcaként élt bennem, és akkor egyik alkalommal hallotta, és én is megrémültem, hogy most hova ment ez a busz. Mi történt, és akkor ezt mondjuk konkrétan kinyomoztam, hogy miért ez a megállónak a neve, és akkor mondták, hogy ott van egy park, ahol vannak a muzsikus cigányoknak a szobrai. Azért ez nekem úgy tetszett.
Ez a teljesen jó gesztus. Egyébként ez korábban, hát ez túlzás, hogy ez egy park, vagy egy tér.
Gondolom,
az egy, tehát megy a Baross utca, és ilyen hú alakban vannak a 10 emeletes lakótelepi házak, és akkor van az a kis bejálló az utca, hogy tehát egy ilyen füves rész, igazából úgy semmi. Hogy meg lehet közelíteni a házakat, az korábban névtelen közterület volt. Tehát volt egy helyrajzi szám, aztán ennyi. Szerintem az összes ház az Baross utcai vagy Cigony utcai házszámot kapott. Elnevezték így, és felállították azokat a kedves kis szobrokat.
Igen, mert szemben meg a régi házak vannak. Tehát a...
Igen, ezek a 4 emeletes polgárházak, bérházak.
És említetted, hogy versekkel kezdtél, ez volt utána az első prózai mű?
Igen. És jól is jött, mert közben megtanultam. Nagyon tetszett ez a műfaj, amit találtam, hogy ilyen egészen rövid történetek, tehát a pársorostól a pároldalason át, hiszen egy hosszú van benne, ami novellaszerűen hosszú, az is 20 vagy 25 oldalas. Én ekközben megtanultam prózát írni, ami egy teljesen más gondolkodást jelent, mint verset írni.
És ez neked szórakoztatóbb, vagy jobban fekszik, tehát stílusoddá fog válni ez a fajta írás, vagy valószínűleg megmarad mind a kettő, és a te jön hozzá még? Vagy ezt az élet majd adja?
Hát most az izgat, hogy befejezzem ennek a következő kötetét. Meg az izgat, hogy befejezzem a Vida Péter színművész kért, aki a Thália Színházban játszik, és szeretne belőle egy monodrámát. És az jövő 2018. szeptemberében lesz a bemutatója a Thália Színházban. Tehát az izgat, hogy azt jól befejezzem, és egy szórakoztató 70 perces mű kerüljön ki a kezünk közül.
A könyveket, hát hogy mondjam, tehát megjelentetni nem túl nehéz, tehát fizikai értelemben, de viszont anyagilag, és az, hogy hogy fogy, az nagyon kétesélyes. Nálad ez a kiadás, kiadókeresés, bár hát volt szó róla a könyvbemutatón, de ugye most nem ott vagyunk, hanem itt. Tehát, hogy ez azért hogy működik, mert nekem a 2000-es évek elejéről, tehát 2000 és 2007 közöttről voltak tapasztalatom, és bizony évről évre egyre nehezebb volt a pénzt összegyűjteni, bár ugye a könyvesboltok átveszik, és akkor legalábbis meg 3 évig tartottak egy-egy címet, ma már nem tudom, hogy van, de ahogy a gazdasági helyzet változott, és hogy az országban a lakosságnak az anyagi lehetősége is változott, én úgy gondolom, hogy egyre nehezebb manapság könyvet kiadni, szponzort találni rá, mert hát gondolom, te se saját zsebből finanszíroztad meg. Tehát mit lehet tudni erről az oldalról?
Hát anélkül, hogy belemennénk a magyar könyves világ, vagy könyvkereskedelmi kiadói világnak a részletes látleletébe, én amikor elkezdtem a pályát, első könyvem azt hiszem 2005-ben jelent meg, akkor 3 éven keresztül házaltam vele, 10 vagy 15 kiadónál járt, és akkor a nem választól kezdve, többszörös nem választól kezdve, hát nagyon jó, nagyon erős anyag, nagyon jó első kötet lenne, de nem akar inkább mással foglalkozni. Így minden volt, és akkor én ezt meguntam. És úgy döntöttem, hogy csinálok egy saját kiadót. Mert hogyha másokkal ennyi Nyüstö 3 éven keresztül tartott ez az ígéret, majd tárgyalás, visszautasítás, akármi. Akkor csinálok egy saját kiadót, és akkor én olyanná csinálom a világot így, amilyennek én szeretném, vagy amit én vártam volna. Ez a kiadó meg is született, prae.hu néven, és így a köteteimből 2 azt én saját pénzből finanszíroztam. Tehát abszolút, amit én kerestem munkával, mert hogy akkor nem kell alkalmazkodni másoktól. Ez pedig egy olyan kézirat volt, amire rögtön lecsapott egy kiadó, tehát már látták, hogy próza, az jobban megy. Látták, hogy hányan követik a Facebookon, az nagyon tetszett nekik, hogy milyen aktív, több ezres, 3000 valahány száz. Tehát ez egy könyvnél nagyon jó, ha már 3000 plusz ember követi. És ráadásul aktívak, tehát nem egy ilyen hirdetésekkel összeszedett passzív álszám. Aztán ezzel a kiadóval megromlott a kapcsolat, viszont amikor én kiírtam a Facebookra, hogy szakítottam ezzel a kiadóval, fél órán belül 5 kiadó jelentkezett. E-mailen, Facebookon, mailet, különböző formákon. Abból végül az egyikkel megállapodtam. És akkor annál az Ateneum kiadónál jelent meg. És nagyon szép könyvet csináltak velőle. Tehát látszott, az egy másik oldala a könyvkiadásnak, hogy rengeteg könyv megjelenik. Rengeteg olyan magánkiadásokat nem számítva, olyan könyv jelenik meg, amit kiadó ad ki. Tehát különböző tehetségű emberek szerkesztik, tördelik, tervezik a borítót, csinálják a nyomdában meg a könyvet, és ég és föld lehet a különbség egy könyvtárgy és egy másik könyvtárgy között. Tehát csak arra gondolva, hogy ronda a borító, igénytelen a papír, rossz minőségű ragasztót használnak, szétesik a könyv, a harmadik belelapozásnál. Ezen a könyvön, ennek minden elemén látszott az, hogy a kiadóban szerették, és én ezért nagyon hálás vagyok a 8. kerület urának, hogy egyébként az Ateneum kiadó és a Dankó utcában a 8. kerületben van, hogy látszik azon, hogy ebben, tehát ők is a maguk szaktudásával, kiadói szaktudásával minden munkafázisban szerették a könyvet.
Kicsit a sajátjuknak.
Igen. Még olyan apróságokat, és az még ki is tapintható, hogy van a címlapon egy ikon reprodukció, amin egy Szűz Mária fogja a kisdedet, körülötte állnak a szentek glóriával, és mindegyikük a képen cigány. Tehát ezzel itt rájátszva, és mindegyiknek a glóriája, én elsóhajtottam magam, elkészült Lakatos István készítette ezt a eredetileg festményt, ami alapján a borító készült, én elsóhajtottam, hogy olyan jó lenne, hogyha ezeknek a figuráknak a glóriája aranyozott lenne. Nyomtatechnikailag ez megoldható szándék kérdése. És akkor azt mondták kiadó, hogy jó, bekéri az árajánlatot, és akkor meglátja, hogy mi lesz, és a következő az volt, amikor én bementem egy héttel később, hogy már ott volt a borító próba nyomata. És akkor azt mondta, hogy nem gond, jól néz ez ki. A 8 csillogjon.
És akkor ezek szerint a saját kiadódnak annyi volt az élete, hogy egy elő élet?
Nem, saját kiadóm az működik. Párhuzamosan. Ebben ott volt már az, hogy az ember, én a saját kiadóm vezetője, már több száz könyvet kiadtunk. Másoknak a könyveit továbbra is adjuk ki. Uh-huh. Én egy picit először szerzőnek akartam érezni magamat, akit kényeztet egy kiadó. Tehát, hogy én bemegyek, és akkor én vagyok a szerző, aki sóhajtozik, aki szeszélyes, aki nyaggatni kell, hogy adja már le a végleges kéziratot, stb. És akkor a könyv megjelenése után, tehát az én kiadómnál úgy volt, hogy én elmentem kocsival, a nyomdába bepakoltam a csomagtartóba, azt elvittem a könyvtárellátóba, a nagykereskedőhöz, nyomon követtem, elszámolások voltak, szervezni kellett a könyveknek a sajtóját, PR-ját, marketingjét. Amikor én szerző vagyok, akkor az azt jelenti, hogy néha felhív a kiadó PR marketingese, vagy küld egy e-mailt, hogy Dani, ráérnél, jövő szerdán jelentkezett a nem tudom milyen rádió, be tudsz menni hozzájuk a műsorba? Ja, persze, vagy nem. Tehát egy picit szerző akartam lenni, ha már. Úgy gondoltam, az ötödik könyvemnél ezt megérdemlem.
Hmm. Jó, van kérdésetek?
És akkor, amikor ír, akkor teljesen megkönnyebbül beleéli magát a történetben, vagy pedig a feszültség oldódik fel, és akkor innen jönnek az ötletek. Mert hogy nekem például egyszer egy terápiának mondták, hogy mindegy, hogy mit írok, csak üljek le, és írjam, ami spontán jön a fejemből, és valójában egy csomó feszültséget így ki. Gondolom, ez kezdetén esetleg, ha létrejöhetett.
A kérdés nagyon jó, de én nem szeretek, és nem szeretek terápiából írni. Uh-huh. Én terápiából elmegyek, futok 10 kilométert. Valamennyit. Azért nem, mert a terápiás írás az annak az a célja, hogy nekem, vagy az én pszichémnek, bárminek segítsen. Könnyebb legyen az írás, mint eszköz által. De az írást azt nem ilyen eszköznek szeretném tekinteni, hanem picit alkotásnak, vagy művészetnek. Tehát a technikáját nézni, nem? Persze néha az ember ihletett állapotban van, és akkor úgy meglódul, és amilyen gyorsan tudok gépelni, azzal a sebességgel írok. Van olyan, hogy egy szereplő az életre kell, és akkor kvázi súgja a fülembe, hogy mit írjak. Ez nagyon, egy nagyon különös érzés. Egyébként nagyon sok olyan történet van, ahol hamar átváltok arra, vagy eleve úgy indítok, hogy nem én beszélem el, hanem valaki elmondja. Találkozom egy 50-es hölgyel, és akkor leülünk, és egy rövid bevezető után, hosszú oldalakon keresztül ő beszél. Én csak kvázi, mintha legépelném azt, amit felvettem a diktafonra. És amikor megelevenedik a szereplő, és folynak a szavak, és a gondolkodásom is átalakul írásban az ő gondolkodására, és a végén megszületik egy karakter, ami korábban nem létezett. Ez egy nagyon-nagyon különös ír, és itt van egy olyan fajta írás automatizmus, amikor az ember rácsodálkozik arra, hogy van valami spirituális abban, hogy írás.
És a versírásnál például, vagy mint költőként, akkor meghatározza körülbelül, hogy milyen témáról, egyénről, évszakról, érzelemről, vagy ahogy jön. Tehát, mert nyilván verset nem folyamatosan ír, hanem szakaszosan. Soha nem csináltam ilyet, úgyhogy bocsánat.
Nem, teljesen jó kérdések. Leegyszerűsítve ezt, aztán meg mindenki, aki ír, az máshogy csinálja, de hogyha ilyeneket lehet mondani, akkor egy párbeszédet, főleg ami poénra van kihegyezve, azt az ember, még akkor is, hogyha van hozzá ösztöne vagy tehetsége, az technikából ír. És ez sokszorosan kipróbálja, hogy működik-e. Tehát mint egy filmben egy dialógus, itt ugyanolyan párbeszédek vannak. Egy versnél, meg egy ilyen szövegnél is, van valami, ami bekattan. Az most mindegy, hogy nekem jut eszembe valami, vagy olvastam valahol, és ezt tovább gondoltam, vagy van valami helyzet, vagy van valamiről mondani való. És akkor elindul, és ezt elkezdem valahogyan tovább gondolni. Valamikor vannak olyan versek, aminek nagyon könnyen ment a megírása, és vannak olyanok, aminek nagyon megszenvedtem, mert noha befejezett lehetett volna, de engem napokon, heteken keresztül nyaggatott valami hiányérzet, hogy valami hiányzik belőle. Mi hiányzik belőle? Fogalmam sincs, hogy mi hiányzik belőle. És egyszer csak jött valami szikra, más helyen nyomtam meg az Enter, beleraktam egy jelzőt, két sorral később kihúztam egy jelzőt, és azt mondtam, na ennyi volt. Tehát egy ilyen egyszerű volt a megoldás. Vagy az utolsó sort kellett átírni. Ez az, ami megfejthetetlen. Engem zavart sok időn keresztül, hogy az nem fejeződött be. Ezeknél a szövegeknél nem volt ilyen, de ezeknél a novelláknál. Itt legfeljebb azt tudtam, hogy valamit leírtam, és meg is jelent akár egy folyóiratban, vagy valahol nyomtatásban, és éreztem, hogy ezen még érdemes lenne dolgozni, mert van a témában annyi, hogy ezt egy kicsit kibővítsem. És akkor írjak még hozzá, hogy ne csak másfél oldalas legyen a történet, hanem öt oldalas. De ez nem egy olyan fajta inspiráció, ez nem egy olyan fajta zavaró belső kényszer, hanem ez egy kvázi racionális megállapítás arról, hogy ezzel még szeretnék foglalkozni, mert ebben még van puskapor.
És kocsmák vannak még a nyolcadik kerületben, vagy...
De
vagy
olyanok is, ahol van emberek bemenni.
Aha. Olyan drága?
Olyan drága. Legfeljebb mindig egy ásványvizetben. Hát elég sok perc. Vannak talpon állók.
Tehát vannak még így köpködők?
Persze, ne lennének.
De ezek mondjuk már a mi életünkből kimaradnak, vagy elkerülnek.
Hát ezek a nagyon szegény utcák, szegény részei. A Gólya, ahol először találkoztunk, oda azért beköltöztek az egyetemisták. Tehát ezt felfedezték maguknak. Picit volt egy ilyen, nem tudom ezt a urbanisztikai szakirodalom gentrifikációnak nevezi, amikor a Király utca és környékének a romkocsmáit már annyira ellepték a külföldiek, meg olyan tömeg van, és mentek föl az árak, tehát már egy sör is 900 forint, és nem lehet nyugodtan leülni, dolgozni, pötyögni valamit a laptopon, beszélgetni, mert tömeg van, buli van, zaj van, drágaság van. És akkor az a réteg, leginkább egyetemisták pedig szorultak ki, vagy kerestek olyan újabb helyeket, ahol megvan ez a fajta kocsmamagány, vagy csendes beszélgetés, vagy mélázgatás élmény, és itt találták meg. Amikor vagy újra kinyitott a Gólya, egyébként ez az a hely, ami szerepel a Szomjas György roncs filmjében is. Csak ott még egy köpködő, egy ilyen, nem tudom, teljesen lerobbant kocsma. És akkor ez újra megnyitott, és akkor még nagyon kevesen voltak. És egy nagyon ilyen, nem is tudom, mivel ez egy földszintes, kvázi parasztház belső kerte, vagy olyasmi hatása van, ezért olyan érzés volt bennünk, hogy az ember egy ilyen tanyasi, kisvárosi, nagyon külvárosi kocsmában lenne, hogy ott egy fák borítják az árnyékot a belső kertre, nagyon kevesen voltak, és az elején még volt egy, gondolom most is van egy nagyon jó pofa keveredés, hogy ott van mellette a Pázmánynak az információ technika kara, az informatikai kara, és hogy jártak át az informatikus hallgatók, és ott van mellette egy nagy edzőterem, ahonnan a helyi arcok is jártak át edzés után. És amikor látjuk, hogy egy edzőteremből jött ilyen szálkásra gyúrt fiatal srác tanít fekvő támaszozni egy kockás inges nyúlánk, nagyon halvány bőrű, szemüveges informatikus fiút. És akkor így mondja neki, hogy ne úgy, ne nyomd ki a feneket, ne úgy, azt lefelé, úgy, na végre! És akkor elképzelem, hogy cserébe pedig ő valamit letorrentezett neki. Tehát így meg lehetett, tehát ez egy nagyon jó pofa közeg volt. Mindent megtettek azért a Gólya üzemeltetői, hogy felfutassák a helyet, a hely az nagyon felfutott, és most esténként pedig már hatalmas tömeg verődik ott össze. Tehát elérkezett oda az a hullám, hogy megtelt a hely. És akik nyugalomra vágynának este ücsörgésre, azoknak új helyeket kell keresniük. Akár még egy kerülettel, vagy még pár utcával kijebb felfedezni maguknak valami hasonlót.
Ismerősömtől úgy hallottam, hogy pár éven belül költözni szeretnének új helyre.
A Gólya?
Igen.
Lehet, elképzelhető.
Egyébként szövetkezeti tulajdonban működik.
Szövetkezeti presszó. Alcíme, vagy micsoda.
Most egyszer megkérdeztem egy irodalom történészt, aki ilyen, tehát rendeznek minden névben ilyen versenyt, ez hülyeség, mert ilyen nincsen, de hát olyan versekkel lehet nevezni, és akkor első, második, harmadik. És ott a mosógéptől kezdve a fogkefén, hát ugye mindenről írtak verseket, és hát fel is lettek olvasva, hát szerintem se füle, se farka nem volt az egésznek, de és akkor megkérdeztem, hogy hát hogy mi alapján lesz első az első, második a második a versenyben. És akkor azt a számomra meglepő választ kaptam, hogy tehát minél újabb kifejezések, amik nem is érthetőek lassacskán, tehát hogy az alapján, és akkor, mert hát az, hogy az már nem vers, amit mondjuk Petőfit, vagy most teljesen mindegy, hogy melyik költőt nevezem meg, mert azok már le vannak úgy írva, hogy le lehet írni, azzal már csak ismételni lehet. Mi a véleményed ezzel kapcsolatban, illetve milyenek a te verseid? Biztos fejből is tudsz, ha esetleg nincs itt verses kötetet.
Jó. Hát, ha kell.
Tehát, amíg keresed, nagyjából mi a véleményed? Mosógépről érdemes-e írni, illetve valóban az dönti el, hogy...
Petőfi nem írt mosógépről? Tehát az Anyám tyúkja című vers, az akár egy mosógépről is szólhatna, annyira hétköznapi kis pugyutaság, nem? Ej, mi a kőtyúk, anyó?
Hát igen.
Kent mosógép itt bent?
Igen, de annak azért mégis van egy olyan személyes vonulata.
Hát egy mosógépből is el lehet ütni. Személyes vonulat. Még megmutatom, amit. Ez se lehet ennyire, hogy minél újabb dolgokat. Az elvárása, a folyamatos eredetiség, meg ez az eredetiség kényszer, de én két intézményben is tanítok nálam 15-20 évvel fiatalabbakat írni, újságírástól kezdve a egészen elvont műfajok írásáig, és a, például a általuk kiadott könyvek, vagy művek, nem könyvek még, de hogy is, azok nagyon nehéz ténylegesen eredetinek lenni, akár ilyen szavakkal. Ez egy külön típusú, mintázatú tehetség, viszont lehet nagyon sokféleképpen jót írni. Ez akár téma is lehet, akár egyedi nyelv is lehet, akár egy megtalált költői hang is lehet. Ha valaki a nek nagyon jó rímérzéke van, és ezt a rímérzéket nagyon ügyesen tudja vegyíteni például egy hétköznapira emlékeztető hanggal, ő nagyon szerencsés költőtípus tud lenni, mert elkerülte a pátoszt, a hamis pátoszt, a patetikusságot, a nagyon elvontságot, mint csapdákat, és közben pedig nem kell a vers technikán sokat agyalnia. Másnak nem megy a rímelés. Ha vért izzad, akkor sem, mert nincs hozzá füle. Akkor ő azt ne erőltesse. Viszont lehet, hogy egy olyan gondolatgazdag, de még artikulálatlan belső világa van, amit érdemes, amihez érdemes valamilyen nyelvi eszközt találni, amin az elmondható, mert az ottani gondolatok, vagy akár életélmények érdemesek az elmondásra. Legyen itt akár filozófiáról szó, akár egy nagyon nehéz és erőszakkal, mindenféle erőszakkal terhelt gyerekkorról szó. Az, hogy mi a jó vers, az azt egyrészt ízlés kérdése, kinek mi tetszik, nagyon sokféle. Legutóbb a hétvégén azzal szórakoztunk a barátnőmmel, hogy Szabó Lőrinc, akit elég nagy költőként tartanak számon, fenn van a teljes életműve online elérhető, és nagyon rossz verseket kerestünk tőle cím alapján. Tehát Szabó Lőrinc Csirkék című verse. Szabó Lőrinc Gyomrok című verse. ami arról szól, hogy gyomrok egymás mellett esznek, és különböző ételek rímbeszedve ott szerepelnek, borzalmasak. És most nincs olyan, hogy nagyon nehéz azt kijelenteni, hogy költészet, mint olyan. Hát, hogy versek. Mert nincsen költői irányzat, mint olyan. Nincsen egységes költői irányzat, mint nagyon sokáig volt. Hogy romantika, szimbolizmus, impressionizmus, avantgárd. Hanem mindenki azt csinálhat, amihez kedve van, és olyan hangot találhat, amihez kedve van, ezért ezt nehéz beismerni szerintem az aktívan verseket faragók vagy költők részéről, hogy ők nem egy egységes frontot jelentenek a társadalomban, ami legrosszabb esetben is, hogyha nem olvassák és nem értik, akkor visszahúzódhat a majd az utókor elefántcsontornyába. Hanem téma, hang, közönség szerint ők apró kis szubkulturális elemek, rétegműfajok. És ezért egy költőnek például semmi köze nincsen egy másik költőhöz, legfeljebb hasonló könyveket olvas, ugyanannyira érdeklik a friss megjelenések, és a közönségük is teljesen más, tematikailag. Ugyanannyira, hogy egy, nem is tudom, egy punk zenésznek nem sok köze van egy klasszikus metált játszó zenészhez.
Egy kis általános.
Pedig mind a ketten zenészek, mégse gondolunk rá úgy, hogy jaj, hát a zenészek társadalma. Legfeljebb mind a ketten szeretnek sört vedelni. És érdeklik őket az újabb zenei megjelenések, és nagyjából ennyi.
És az lehetséges, hogy azért, mert hogy a számítógép világa ad egyfajta szabadságot, hogy van 3-4 soros dolog, versé alakítottak, közzéteszem bizonyos helyeken, vagy mert azért szerintem régen, amikor verset írtak, inkább meggondolták azt, hogy közzétegyék-e a gondolatokat, és hogy az megértésre, elfogadtatásra találjon. Most meg én is találkozom, de nem mondom őszintén, engem bosszant, amikor a mai vallomás versem, olyan ideges tudok lenni, hogy azt úgy törölöm ki, ahogy van. De pontosan ezért, mert naponta nem gondolom, hogy kellene.
Az a baj, hogy sokan igen, akiknek tényleg nem kellene, de hogy is mondjam, tehát attól, hogy az internetre mindent fel lehet tölteni, attól még nem biztos, hogy az ember életébe beszemetel az a minden. Én nagyon, tehát olyan könnyen kikerülöm ezeket a, nem is tudom, dilettáns versgyűjtő oldalakat, hónapokig tudomás, tehát meg tudom tenni, hogy hónapokig tudomás se veszek róluk. Tehát azért amennyire mindent fel lehet rakni az internetre, úgy az internet egy illúzió is, hogy na majd azt megtalálják. De az interneten ki lehet alakítani, mint egy erdőben az ember saját ösvényeit, amerre jár. Hát fél évente egyszer, amikor negatív példákat keresek a valamelyik szemináriumon a hallgatóknak, akkor bemegyek ide, de ez egy tudatos bemenés. Nincs az, hogy véletlenül szembe jön valami. És mindenki írhat, mindig is minden, amióta megtanultak az emberek írni, azóta mindenki kifejezi magát. Most mindent fel lehet tölteni az internetre, meg lehet saját honlapot csinálni, meg blogot csinálni, meg mindenfélét lehet csinálni. Ez nagyon ritkán zavar más embereket. El van egymás mellett mindenki, és szabadon azt csinál, amit akar. És ez az egyik része, a másik pedig az olyan fokú információ áramlás, ami nem egységes. Különböző helyekről inspirálódunk. Nincs egy egységes olvasmányélményünk, hát most a gimis kötelező olvasmányokat nem számítva, ezért annyiféle hatás éri a különböző egymás mellett alkotókat, hogy kénytelenek vagyunk egymást tiszteletben tartani, hogy a lakóközösségben van egy katolikus, egy református, egy buddhista, egy zsidó, egy muszlim, és hát együtt kell élnünk, és ugyanúgy fizetni a közös képviselőt, aki egy ateista. Mint úgy, hogy én kötött formában írok, antikizáló verseket, te meg hangköltészetet csinálsz, és amikor este átszűrődik a lakásodból valami fura brekegés, az a következő verset hangpróbálja. És így viszont nem sok kommunikáció van egymás mellett, legfeljebb tudunk és tudomásul veszünk a másikról. Mondok egy ellenpéldát, hogy amikor Párizsban nyüzsögtek a most már világhírű festők, művészek, Picasso, stb. És egyszer csak bekerült egy inspiráció Afrikából, a primitív művészetből. Hát ez egy olyan közösségi élményt adott ennek a társaságnak, hogy művészettörténetileg úgy tartják számon, hogy egyszer csak megjelent egy afrikai hatás, ami felfrissítette az európai képzőművészet, akármilyen szobrászat, akárminek a vérkeringését. Egy pesdítőleg hatott, egy új fajta. Ilyen, hogy valami ekkora kőként bessen, nekem leginkább talán angolos és portugálos a műveltségem, én leginkább brazil és portugál-afrikai költők verseivel szoktam foglalkozni szabadidőmben. Onnan nyilván jönnek át hatások, de hát ez egyhang a sok közül, és mindenki kiáltozza a maga forrását, inspirációját, inputjait. Nem nagyon zavarjuk egymást, se olyan értelemben, hogy ez bárkit megbántana, vagy felidegesítene, se olyan értelemben, hogy ezzel én különösebb hatást váltanék ki. Ezért szerintem az egy jó írói állapot, és ezt mondom a diákjaimnak is, hogy önmagukban legyenek úgy biztosak, hogy a saját esztétikai rendszerüket megtalálják. Most nem feltétlenül tudnak szűk közösségen kívül először, aztán valaki persze sikeres lesz, de magában kell biztos legyen egy alkotó. És akkor tud egy érvényes, hiteles, jó, minőségi, szórakoztató, bármilyen célja is vannak, vers vagy szöveg vagy alkotói világot létrehozni. Az aztán majd az olvasók-befogadóknak a viszonylatában egy külön történet, hogy ez ami történik. Tudom.
Jó, közben kezedbe került a verses kötet. Melyik? Hanyadik?
Hát ez a negyedik, ez a legutolsó, az a cím, hogy Álmaink piros sportladája.
A címről mit lehet tudni?
Elolvasom a címről szóló verset, és akkor azt.
De akkor mi megmondjuk, jó?
Igen, egyébként ez is a 8. kerületben játszódik. Álmaink piros sportladája. Tegnap este, ahogy bandukoltunk a Práteren, egy parkoló kombiladáról eszünkbe jutott, hogy volt gyerekkorunk, s voltak álmaink. És mennyit ladáztunk más ladák között, és hányszor elképzeltük, hogy vajszínű és nagy csomagterű öreg családtagunk, majd lecseréljük, ha nagyok leszünk. Majd lecseréljük egy piros sportladára, és száguldunk lehúzott ablakokkal, és meg sem állunk, és összefolynak kint fényes szelek, és szabadok leszünk, és annyit tankolunk, hogy meg se álljunk, és megnéznek majd lányok és fiúk, és miénk lesz az élet, és nem lesznek álmaink tovább. És az lesz a boldogság, hogy minden vasárnap délelőtt kitisztítom a motort, és szélvédőt mosok, és a tisztító folyadék habjával kottázom majd a dallamot, mit az utastérben dúdolsz, ahogy a szőnyeget sikálod, pucolod. És ahogy bandukoltunk tovább a Práteren, megfogtam kezed, megcsókoltalak, és füledbe súgtam, hogy nincs ladánk, de a boldogság lada nélkül is boldogság marad. Ugye?
Ez egy, hát gondolom, a saját életedből volt, nem?
Tehát, hogy az álmod... láttam egy piros sportladát.
Tehát az autó ízleted.
Igen. Egyébként nemrég tudtam meg, hogy 3 erdélyi srác vett egy piros sportladát, és tavaly nyáron végigmentek egész Európán. Van valami blogjuk is, meg lehet itt találni, hogy Lada blog, vagy valami ilyesmi, és akkor ott így mennek városról városra, és nagyon tetszett, hogy nem egy kék Dacia-val mentek, hanem pont egy piros sportladával.
Elküldtek nekik a verset?
Még nem, de majd elfogom, csak nem volt kedvem levelet írni, lusta vagyok ehhez. Úgyhogy ezt láttátok, hogy... Ez a világ első verses könyve, amiben egy kivehető tépőzáras háromdimenziós autó van. Ez a hang a tépőzáré. Ami egy
piros. Az ismerős.
Ezt ki lehet rakni. Oda lehet adni a gyereknek, hogy játszódjon vele, amikor az ember verset olvas.
Hát mondom, ez egy saját ötlet volt.
Igen. Jó pofa. Semmi értelme nincs az én világban, semmi értelme nincsen, de miért ne alapom?
Hát szerintem azért ezek is fontosak, mert ami gondolatot elindít, annak mindig van értelme. Lehet, hogy valami apróság, de nem lehet tudni, hogy kinek a fejébe aztán mivé alakul át.
Szerintem a mai fiatalok a 14-15 éves, amikor már úgy kicsit tudatosabban érdeklődik egy autó iránt, akkor annak nagy élmény, hogy egy ilyen képpel találkoznak.
Vagy hogy a szokványtól el lehet élni, tehát a megszokott sablonokon.
Már a távirányítós autók is mind márkás, tehát a mai divatos márkás.
Tehát gondolom, milyen volt, amikor ugye valamikor kitalálták, hogy a könyvbe tesznek egy CD-t mondjuk.
Hát ez még ma is van.
Jó, világos, de legelőször.
Hát ezek játékok. Nekem leginkább az jutott eszembe, amikor gyerekkorunkban volt nekünk a Hófehérke és a Hét Törpe volt, mesekönyv.
Most
kinyitotta az ember, és akkor három dimenzióban kijött a házikó, a bánya, és akkor oldalt meg lehetett húzogatni ilyen kis papír, kiálló papír jelzőket, és akkor benyomtuk, akkor bementek a törpék a bányába, kihúztuk, kijöttek be ki.
És tetszett is nekünk.
Hát az roppant jó könyvek voltak. Aki ezt kitalálta, áldassék neve.
Olvastam ugye a Harry Potter-t, és nagyon nehéz volt kiadni, mert először nem sikerült kiadót találni hozzá. De mégis, amikor három éven keresztül nem sikerült kiadót találni a könyvethez, akkor nem gondoltál arra, hogy igazából lehet, hogy azért, mert nem jó ez a könyv, és nagyon nagy bátorság lenne emiatt csinálni egy vállalkozást és kiadni helyet magamnak.
Én azért mindig hittem annyira magamba, hogy én úgy gondoltam, hogy a könyvem az jó.
És úgy magyarázhat, hogy a kiadók azok, akik hogy nem értik meg, vagy nem látnak benne fantáziát, hogy...
Azok a könyvek, mi verses kötetek voltak, ott sokkal nehezebb. Hát egy kiadónak azért van egy olyan szempontja is, hogy van egy ízlése a kiadó vezetőnek, másrészt pedig van egy olyan szempontja is, hogy egy könyv az neki egy pénzügyi befektetés. Alapesetben nem egy nagy, tehát egy filmhez képest mikroszkopikus méretű költség. De neki akkor is ez egy befektetés, felépíteni a szerzőt, stb. És nem feltétlenül akarja ezt bevállalni. Hát az első könyve mindenkinek megvan a maga a története, hogy ezt hogy volt nehéz kiadni. Akinek nagyon hamar sikerült az első könyve, neki a második lesz az, amiért megszenvedett. Mert hogy sokszor van az, hogy túl könnyen és gyorsan jön az első könyv, az ember a saját életéből tud annyi dolgot belepakolni, tökéletes, megjelenik, és mit írjon a másodikba? Utána már nincs élet, mert azt mind feldolgozta. És akkor jön az, hogy hogyan lehet fikciót csinálni. Más esetben meg annyira, hát azért... Megvan az, hogy az ember valahonnan el akar szakadni a saját művészetével. Tehát nem repetitív a művészet, hogy megismételjük, aztán jó lesz. Ennyiben ez a fajta alkotóközpontú, tehát én vagyok az alkotó, én vagyok a központban világ, amiben most vagyunk, ez mindig az újdonságra kíváncsi. És akkor ilyen módon egyfajta újítás, ez nem biztos, hogy átmegy. Nekem az az első könyvem, az 9 újranyomást ért meg. Tehát ezek után visszamenőleg mit tudok mondani a kiadóknak? Hát, bocs, tévedtetek? Nektek lett volna ennyi bevételetek belőle. Azért 9 utánnyomás nem rossz egy verses könyvből.
Hát nagyon nem, mert sokan panaszkodnak arra, hogy a papír alapú könyv eleve nem nagyon megy.
Tehát, hát sokkal jobban megy, mint az e-könyvek, persze. 3% a magyar könyvpiacnak e-könyv.
Ja, bocsánat, csak a mi világunkban nem ezek a fajta könyvek mennek,
ja.
És hanem tehát inkább a hangalapú.
Ja, persze,
és
persze.
Azért vannak ezek a, de mivel ennek a találkozónak az is a célja, hogy ismereteinket olyan irányba is gyarapítsuk, amiben mi nem élünk, mert ettől függetlenül fontos, azért fogalmazódnak meg ezek a kérdések bennem.
Egyébként verses köteteknél, meg talán már a más műfajoknál is leginkább a kiadók arra utaznak, hogy a szerző anyagilag álljon helyt a saját művénél. Tehát nagyon ritka az, hogy megfinanszíroznak egy könyvet, pláne verses kötetet, ahogy én tudom.
Magyarországon nagyon nehéz az irodalomból megélni. Meg lehet, de ahhoz olyan mennyiséget kell dolgozni, hogy az ember beleszakad. Teljesen egyszerű erre a válasz, pici az olvasóközönség. 15 millió potenciális olvasóból dolgozunk. Ha átmegyünk Franciaországba, ez 60 millió, Németországba, 80 millió plusz Svájc, plusz Ausztria, angol nyelvterület, ahol milliárdos, ott ha valami bejön, az egészen más számot jelent. Hát itt nagyon sokat kell írni ahhoz, hogy az ember tényleg írásból éljen meg. És ez már, tehát ez a... Amióta az íróknak, költőknek nincsen tisztességes foglalkozása, vagy birtoka, hát mondjuk a körülbelül a nyugatosoknak az első generációjától kezdve, ahol se tanári állás nincs mellette, se nem ügyvédek, se nem szerkesztők, se nem... nem is tudom, gazdálkodók vagy orvosok, hanem írók és újságírók és fordítók, tehát csak betűközpontú dolgokat csinálnak. Onnantól kezdve bármelyiküket megnézzük, halálra dolgozza magát. Hát azért haltak meg sokan viszonylag fiatalon, mert annyira, tehát a Kosztolányi is, a Babics is, a Móricz is olyan mennyiséget kellett dolgoznia, hogy fenntartsa azt a, nem is tudom, azt az életszínvonalat, amit elért és fel akar tartania, hogy az őrülethez vezetett, főleg amikor már mindenféle ajzó és tudatmódosító szerekhez kell nyúlnia, és itt nem csak a esetleg kábítószerre, mint Csát Gézánál, vagy alkoholra gondol az ember, hanem az iszonyú mennyiségben elfogyasztott kávéra és cigarettára is.
Hát belegondolva, hogyha jól tudom, Jókai 77 kötetet írt, ugye Krúdi még többet. Tehát itt ez hihetetlen mennyiség, és tollal. Mert azért ott is óriási különbség van, hogy számítógéppel ír az ember, vagy tollal és papírral.
Igen, csak a Jókai alá egy idő után beraktak mindent. Ő volt a nemzeti írója, akinek egyetlen dolga volt napi foglalkozásként, hogy ő legyen a nemzeti írója.
Na, tehát az se könnyű, tehát még akkor is, ha a feltételrendszer jó, tehát...
Neki írnia kellett. A legenda szerint ezért van annyi tájleírás Jókai regényekben, nem azért, mert különösebb igénye lett volna a tájleírásra, hanem azért, mert tájleírást sokkal könnyebb írni, mint a cselekményt tovább szőni. Mert az ember begunja a szemét, látja maga előtt a vaskaput, vagy egy szobabelsőt, vagy egy hegyoldalt, vagy egy csatajelenetet, és oldalakon keresztül gyártja a betűt. Más esetben, és amikor naponta kell leadni egy fejezetet, mert neki is megjelentek a bizonyos regényei folytatásoknak, akkor, ha csak írnia kell, és nem kell elvinni a gyereket, számlákkal szórakozni, ebédet csinálni, semmit nem kell csinálni, csak írni, akkor ez egy könnyebb állapot. Krúdy meg egy őrült volt. Tehát ő egy olyan grafomán őrült volt, aki, jól emlékszem, még az érettségie sem lett meg, nem sikerült nekinek csinálni az érettségét, cserébe, amikor a többiek megcsinálták az érettségét, ő már 80 darab novellát publikált. 80 darabot 18 éves koráig. Hát már az egy olyan ipari mennyiség, ami...
Hát meg mixált is azért volt olyan minden.
Hát mixáltnak meg a... Tehát neki voltak... Ha jól emlékszem, az élete elején nagyon mély nyomorban élt. Megjelent a Tóta fiak meg a Jó palócok 1881-82-ben, és utána következő években ő egy bötűt nem írt le. El is kellett váljon a feleségétől, aztán újra összeházasodtak pár évvel később. Tehát annyira rossz élt, egy mély szegénységben élt éveken keresztül. A végén pedig... Ja nem, az már Móricz, bocsánat, tehát összekevertem Móricza. Móricznak meg a Schleppet kellett eltartania. A harmadunok a testvértől kezdve ott nyüzsögtek körülötte, hogy a nagy író, és neki meg termelnie kellett, hogy a nagy író az eltartsa ezeket a semmire kellőket. Manapság ez úgy néz ki, hogy több lehetőség van. Tehát könyvekért kapott honoráriumokkal nem lehet az embernek fenntartania magát. De cserébe rengeteg publikációs lehetőség van, és rengeteg hakni lehetőség van. Tehát rengeteg olyan írói melléktevékenység, amiben el lehet a pénzkereset felé menni, de mind az írói lét rovására megy, mert az írói léthez alapvetően nyugalomra van szükség. Ha az ember viszonylag befut, akkor hívják pénzért mindenhová, szerveznek alá általános iskolai, meg gimnáziumi rendhagyó irodalmi órát, olvasóklubot egy vidéki könyvtárban, stb. Mindegyikért kap kis honorkát, vagy néha több pénzt, ebből össze lehet keresni egy jó fizetését, csak ilyen fellépésekből. Megkérik arra, hogy újságírjon könyvkritikát, filmkritikát, írjon, legyen tárcarovata, írjon eszéket, stb. Annyi felkérés érkezik, csak azért, mert ő viszonylagos nevet szerzett magának, hogy mindenre van, tehát annyit kell írnia munkaképpen, hogy mindenre van ideje kivéve az írásra.
És ilyen esetben készít jegyzeteket, hogyha, mert gondolat jön, vagy téma adódik, ott.
Persze, az ember folyamatosan jegyzetel.
Az
ember folyamatosan jegyzetel. De ez is egy különbség mondjuk a költészet meg a próza között, hogy egy verses kötetet össze lehet rakosgatni egymástól független,
Igen. Idői
pillanatokban született darabokból. Egy regényt nem lehet úgy írni, hogy az ember össze-vissza szaladgál. Regényt úgy lehet írni, hogy az ember fel kell nyugodtan, reggel megissza a kávét, egy kicsit szöszmötöl, 9-kor elkezd dolgozni, vagy mindegy hánykor elkezd dolgozni, és ír egy munkanapnyit. Ahogy egy regénynek van világa, ugye a regény írásnak is van egy világa. Nádas Péter szokta mondani, hogy amikor őt hívják fellépni, akkor utána 2-3 nap kell ahhoz, hogy ő visszazökkenjen a saját regényének a világába. Ezért nem szeret kimozdulni, csak minél ritkábban.
És akkor ilyenkor elvonulnak valahová zártabb területre, tehát egy kis faluba vagy tanyára. Mondjuk a 8. kerületről úgy szerintem nem lehet írni.
Dehogy, de hát ha viszem az anyagot, akkor mindegy, hol vagyok. Hát az alap az, hogy internet és mobiltelefon kikapcsol. Aztán...
De az már egy föltöltődés.
De hát nem csörögnek bele, nem zapar, nem csipog, nem csinál semmit. Nem szórja szét a figyelmet. Azt Aztán lehet az is, hogy az ember elutazik, és akkor kivesz egy-két hét alkotói bármit valahol, szabadságot.
Igen.
Számod is az éjszaka vagy a hajnal az ideális?
Én szeretek nagyon korán kelni. 4 körül. És akkor 8-9-re eljutunk, akkor már megnyugodtam, hogy más akkor kezdi a munkát, én meg már be is fejeztem. Végtelen nyugalommal tölt el.
Mert az a legideálisabb, tehát városban akkor viszonylag csend van, nyáron ki lehet nyitni nyugodtan az ablakot, csend van.
Jobban szeretem reggeleket. Hova szeretek ébredés után érni. Este csak akkor dolgozom, hogyha nagyon határidő van és valamit le kell adni.
Hát fáradtabb is estére már az ember feje gondolkodás.
Hát én nem az a típus vagyok, aki hajnalig van fönt, hanem aki hajnalban kell. Ez megint egyén.
Igen, óriás különbség.
Régen hajnalig voltam fent, aztán aludtam nyugodtan, hogy minden kész van. Aztán ez átfordult. Hát ez is az egyénnek a biológiája.
Nekem az a kérdésem, hogy ebből a könyvből hány százalék az, ami fikció? Tehát, hogyha volt is mondjuk netán mind a 152-nek valóságos alapja, azért valamennyit hozzá kellett raknod.
A lyukakat azzal töltöttem ki.
Uh-huh. De akkor mindegyik teljesen valós
alapja. Vagy onnan származik. Uh-huh. Tehát. Ezek azért írójnak hozzá kellett nyúlni. Uh-huh. Valóság az csak akkor szórakoztató, hogyha az ember ott van. 5 évvel később elolvasva, már nem biztos vagy.
És ebben a könyvben vannak fotók?
Nincsenek.
Ezek a külön nagy teljesítmény.
Azért nem akartam, mert nézegettem egy csomó képet, és szociófotókat nem akartam volna belerakni, mert nem illik ahhoz, mert nagyon sok humoros történet van ebben a könyvben. Amit gondoltam, csak aztán nem jött össze időileg, hogy a Lakatos István, aki a borítót is festette, ő ilyen figurákkal, tehát picit ilyen bumfordi, picit rajzfilmes figurákkal, hát ha nem is népesítse be, de legalább itt-ott bukkanjanak fel ezek az alakok, hogy legyen egy ilyen fajta rajzolt, vizuális világa is, nem jött össze végül.
Jó, lassan a beszélgetés végére érünk, hogyha valakiben még ragad benne kérdés, az most tegye fel. Ha nincs, akkor én megköszönöm, hogy eljöttél, és nagyon sok sikert kívánunk az elkövetkező könyvhez is, meg a többihez is. És néha ne legyen fellépésed, és akkor nyugodtan tudsz írni, máskor meg legyen jó sok, mert azért meg is kell élni. Úgyhogy ez egy olyan egymásra kibékíthetetlen dolog. Jó, köszönöm szépen!
Köszönöm szépen neki!